Minden év februárjának utolsó hetére teszik Barcelonában az MVC, vagyis a Mobile World Congress rendezvényt, ami gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a legnagyobb mobilkommunikációs seregszemle éves szinten a világon, és most már talán 15-20 éve zajlik ez a rendezvény sorozat. Nem mindig volt egyébként megtartva az MVC, mert volt olyan év, amikor a Covid miatt vagy elmaradt, vagy pedig szintén a Covid miatt a februári időpontot egy nyári időpontra tolták, de hát sajnos azon a nyáron nem túl sok minden történt itt Barcelonában. Most viszont úgy néz ki, hogy egy teljes értékű kiállításon vehettünk részt, amin rengeteg gyártó volt kint. Ugye, ami érdekes az egész MVC alakulásában az elmúlt 10-15 évre visszatekintve, hogy nekünk vannak olyan emlékeink, hogy amikor mi 10-15 évvel ezelőtt voltunk kint, akkor olyan gyártóknál néztük meg az újdonságokat, mint amilyen az LG, a Sony, a Nokia, a Sony Ericsson, valamint mondjuk az Acer, az Arcos, a HTC, vagy éppenséggel az Asus, és most olyan gyártókat soroltam fel, akik idén nincsenek ott, helyettük viszont van Xiaomi, Oppo, Realme, és lehetne még sorolni azokat a kínai cégeket, akik jelen vannak, többek között mondjuk a Motorola-t, a Honort vagy a Huawei-t is. Tehát lényegében azt lehet látni, hogy legalábbis eszköz szinten, tehát végfelhasználói berendezések szintjén, okostelefonok szintjén, szép lassan az elmúlt 15 évben a klasszikus és sokféle helyről származó nagy gyártók helyett egyre dominánsabbak a kínai szereplők, és ez abszolút tetten érhető volt az idei Mobile World Congress alkalmával. De haladjunk sorban, és itt igazából időrendben sorban szeretnék haladni, mert ugye ilyenkor egymást követik azok a nagy sajtóbejelentések, ahol ezek a cégek bemutatják az idei évre tervezett legfontosabb újdonságaikat, és utána azokat ki is lehet próbálni, meg lehet nyomkodni, meg lehet ismerni az árukat, a várható megjelenésüket, meg hát nyilvánvalóan azokat a legfontosabb funkciókat, amelyekkel ezeket a termékeket eladni próbálják. Az első rendezvényt a Xiaomi tartotta, az első nagy rendezvényt. A Xiaomi még a kiállítás megnyitása előtti vasárnap összetrombitálta a nemzetközi sajtót egy külsős helyszínre, hogy ugye bemutassák elsősorban a Xiaomi 13-at és a 13 Pro-t, amiben ugye egy kicsit az a furcsa és visszás, hogy ezeket a telefonokat egyébként Kínában már a tavalyi év végén hivatalosan bejelentették, tehát olyan nagyon-nagyon sok meglepetést nem tartogatott a két telefonnak az európai premierje. Ennek ellenére nyilván egy fontos esemény, hiszen mostantól kvázi lehet kapni Európában a Xiaomi 13-at és a 13 Pro-t, illetve lehet kapni Európában a Xiaomi 13 Lite-ot is, ami ugye ennek az egész készülékcsaládnak a legolcsóbb tagja, de ez a Xiaomi 13 Lite a jelen információk szerint Magyarországra nem érkezik meg, amely picit azért szomorú, mert egyébként úgy néz ki, hogy ebből a trióból pont a 13 Lite az, ami kifejezetten olyan termék, ami így a nagyobb népeknek szól, hiszen ez egy kedvező árfekvésű, de modern chipsettel rendelkező 5G-s és elég jó kiállású telefon, nagyon vékony, ennek ellenére nagyon nagy akkumulátor van benne, és egy Snapdragon 7 Gen 1-es vadi új Qualcomm chipset hajtja meg, de a Xiaomi-nál úgy gondolták, hogy a magyar piacra ezt felesleges behozni. Amit nem felesleges behozni szerintük, az a sima Xiaomi 13, amely egy relatív kompakt méretű csúcsmodell, és a Xiaomi 13 Pro, ami meg egy relatív tepsi méretű csúcsmodell, mind a kettőben a legfrissebb Snapdragon 8 Gen 2-es chipset van, és mind a kettőnek az az egyik legfontosabb ismérve, hogy a Leica-val közösen alkották meg a kamerarendszert, és ennek is ugye van egy ilyen diszkrét bája ennek a Leica együttműködésnek, ugye a Leica éveken keresztül a Huawei-jel dolgozott együtt az elmúlt 8-10 évben, de miután a Huawei, hát mondhatjuk azt, hogy egy kicsit kiesett, főleg az európai mobilporondról a Google szolgáltatások hiánya miatt, ezért a Xiaomi lecsapott a kínálkozó lehetőségre, és így alkották meg a Leica-val közösen a kamerarendszert. Na most mindig az a kérdés, hogy egy Leica nagyságú és múltú cég vajon egy mobilfotózáshoz mit tud hozzátenni, és hát ez ugye nem teljesen nyitott dolog, vagy nyílt dolog, hogy a Leica végül is mit csinál a Xiaomi számára. Az biztos, hogy tanácsokkal ellátják őket, hogy hogyan érdemes összerakni a lencserendszert, milyen szenzorokat érdemes használni, és bele tudnak piszkálni a képfeldolgozó algoritmusba is, ami például a Xiaomi 13-as készülék családon úgy érhető tetten, hogy ezek a Leica által támogatott kamerák, ezek olyan fotókat tudnak készíteni, aminek a színkezelése az a Leica kamerákra jellemző színkezelést örökölte meg, és egy picit ilyen leikásabb és egy picit ilyen élethűbb képek születnek, legalábbis ugye papíron. A két Xiaomi 13 egyébként eltér kamerás szempontból, hiszen ugye az a helyzet, hogy a kisebb méretű eszközön 10 megapixeles a zoom kamera, és 12 megapixeles az ultraszéles modul, a főkamera pedig 50 megapixeles, ezzel szemben a Pro eszközön mind a három kamera 50 megapixeles, és a főkamera kapott egy óriási kameraszenzort, amely majdnem egy hüvelyk méretű, ez ugye nagyon ritka a telefonokban, és hát nyilván sokkal több fényinformációval tud dolgozni, vagyis alapvetően hát elvileg nagyon minden hardveres adottsága rendelkezésre áll annak érdekében, hogy szuperfotókat tudjunk vele készíteni, és nálunk már itt van egyébként ez a telefon teszten egy ideje, és valóban azt lehet mondani, hogy kifejezetten jó a kamerája, de nem lehet azt mondani, hogy ez a világ legjobb kamerája, ez csak simán egy szuper kamera, de sok szempontból lehet jobbat, és sok szempontból lehet rosszabbat is készíteni. Ami biztos, hogy vannak ugye hátulütői is ennek a leikás együttműködésnek. Az egyik ilyen dolog, hogy az előlopi kamerára ez nem terjed ki, és éppen ezért mind a két telefonon az előlopi kamera az inkább csak középszerű, ráadásul nincs benne stabilizáció, és nem tud 4K videót sem készíteni, a hátlapi kamerákon volt a fókusz láthatóan. Kijelzőben mind a két telefon erős, ugye AMOLED kijelzőről van szó 120 Hz-es képfrissítéssel, ugye a nagyobb készüléken egy nagyobb felbontású kijelzőt is találunk, nagyon szuper a fénysűrűség, ugye a Xiaomi azt mondja, hogy ők akár 1800-1900 nites fénysűrűségre is képesek, mi ezt kimértük műszerrel, nekünk ez ilyen 1200-1300 nit jött ki, az is bőven elég egy OLED kijelzőtől, még direkt napfény alatt is. És van még egy fontos tulajdonsága, főleg a Pro modellnek, ugye ez a tölthetőség. A Xiaomi 13 Pro-t 120 wattos töltőfejjel kínálják, vagyis ez benne is van a dobozban, és az 120 wattos töltőfej, ez jelenleg Magyarországon kapható telefonok között az egyik leggyorsabb töltést kínálja, ami azt jelenti, hogy nulláról 100%-ra az a 4820 mAh-s akkumulátor, ami a Xiaomi 13 Pro hátuljában van, az 19 perc alatt tölthető fel, és van 50 wattos vezeték nélküli töltési opció is. A kisebb készülék szintén 50 watton tölt vezeték nélkül, de ott csak, és itt a csak erősen időzőjeles, 67 wattos zsinóros töltése van lehetőség. Szintén újdonság a Xiaomi csúcs szériájában, hogy az IP68-as tanúsítványt is megkapták a telefonok, vagyis vízzel és porral szemben ellenállóak, és ezek a készülékek ezek Magyarországon is a napokban elkezdenek kikerülni a boltok polcaira, egyáltalán nem lesznek olcsó telefonok, kicsit talán kedvező árfekvésűek, mint az aktuális Samsung Galaxy S23 modellek, de nem szignifikáns az áreltérés. A Xiaomi hozott még erre a rendezvényre egy új órát, ennek az a neve, hogy Watch S1 Pro, ez most a csúcs órája a Xiaomi-nak, hát igazság szerint nem sokban tér el a sima Watch S1-től, egy picit nagyobb, egy picit jobb a kijelzője, egy picit nagyobb benne az akkumulátor, és kapott egy bőrhőmérséklet szenzort, viszont jóval drágább, mint az alapmodell. Ezen kívül érkezett egy Buds 4 nevű fejhallgató, illetve Bluetooth vezeték nélküli fülhallgató, ami kifejezetten sok mindent tud, de egyáltalán nem tűnik olcsónak, és az ötödik darab, amit bemutattak ezen a rendezvényen, az pedig egy roller, ez ugye a Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, ami egy kifejezetten potens roller, nagyon erős motorral, de megfelelve az EU-s előírásoknak maximális sebesség szempontjából, tehát 25 km/h, egy jókora trepnivel, amin bőven elfér az ember mindkét lába egymás mellett, és elől-hátul rugózással, vagyis egy nagyon-nagyon nagyméretű, de még mindig városi rollerről beszélünk, egyáltalán nem lesz olcsó. Az a szerencsénk, hogy ezt a rollert mi már Navi S65 néven ismerjük, és már ki is tudtuk próbálni, és az a tapasztalat, hogy főleg a budapesti úthálózatokon hát meglehetősen jó hatásfokkal siklik át a mindenféle kátyúkon és göröngyökön, ami egyébként ugye pont ezeknek a rollereknek az egyik legnagyobb problémája, hogy rossz minőségi úton nagyon rázzák az utast, ezen azért sokat tud segíteni az új Xiaomi roller, de ez is egy meglehetősen magasra árazott termék. A Xiaomi mellett a másik nagy bejelentés a Honorhoz köthető, ugye a Huawei-ről levált márka, ami most már papíron legalábbis független, egy csúcstelefont hozott erre a kiállításra, ami nem más, mint a Honor Magic 5 Pro. És a Honor Magic 5 Pro mellett van egy sima Honor Magic 5 is, ám az nem fog Magyarországon piacra kerülni, tehát a Pro modellel érdemes megismerkednünk, ami hát természetesen miután csúcsmodell, ezért minden földi jóval fel van szerelve. Itt is van egy Snapdragon 8 Gen 2-es chipset, ami ugye a Qualcomm legfrissebb és legerősebb chipsete, illetve itt is van egy fantasztikus kijelző, ami 6,81 hüvelykes, tehát egy jókora kijelzőről beszélünk, 120 Hz-es OLED, és nagy felbontású 1312x2848 pixel tud megjeleníteni. Szintén azt mondják, hogy nagyon jó a fénysűrűsége, és ami érdekes a kijelzőben, hogy egy picit minden irányba le van kanyarintva a készülék oldalai felé, tehát oldalra is, meg felülre is egy ilyen ívelt megoldást kínál. Ezt elég sokan nem kedvelik, hogy egy kijelző ívelt, mert sokkal nehezebb rá kijelzővédő fóliát szerezni, és ugye az ívelt szélek miatt hát a sérülékenysége is egy picivel nagyobb, viszont kétségtelenül nagyon jól néz ki. A hátlap is elég egyedi, mert egy ilyen középre tájolt hatalmas kamerasziget, vagy kameratárcsa helyezkedik el hátul, ami szintén egy ilyen ívelt módszerrel emelkedik ki a hátlap síkjából. Miután ugye szimmetrikus dologról van szó, ezért nem billeg az asztalon a lerakott telefon, hiszen középen van a kamerasziget, és hát természetesen ugye a Honornál is nagyon erősen rámentek a kamerás vonalra, amit 3 darab 50 megapixeles modullal oldanak meg, ehhez a saját képfeldolgozó algoritmust hoztak össze, ennek az a neve, hogy Ultra Fusion Computational Optics, de majdnem mindegy, hogy hogyan hívják, az a lényeg, hogy nagyon rövid záridővel is tud relatív rossz fényviszonyok között éles képeket készíteni, és hát ez nem csak arra jó, hogyha rosszabbak a fényviszonyok, akkor mégiscsak tudjunk egy értékelhető fotót csinálni, hanem arra is jó, hogyha jó fényviszonyok mellett szeretnénk egy mozgást megörökíteni és abból kivenni a legjobb időpillanatot, akkor erre is nyújt lehetőséget az algoritmus és a szoftver. A 350 megapixeles kamera szokás szerint egy normál látószögű, egy ultraszéles és egy telés lencséből tevődik össze. Ez a telés lencse egyébként egy periszkópus kialakítású megoldás, tehát horizontálisan helyezkedik el a lencserendszer a hátlap mögött, és egy ilyen periszkópus módszerrel van áttükrözve rajta a fény, és 3,5-szeres nagyítást kínál. Valamint van egy TOF szenzor is hátul, és egy színhőmérséklet érzékelő, hogy minden jobb képeket tudjon csinálni ez a telefon. És az a helyzet, hogy a Honornál ezt nagyon komolyan veszik, hogyha ők azt mondják, hogy ez a legjobb kamerás telefon, akkor beküldik ezt a telefont még a megjelenés előtt a DxO Marknak, amely ugye egy ilyen független kamerákat rangsoroló szervezet, egy teljesen kötött tesztmetodikát végeznek el, és a végén adnak rá egy pontszámot, és pillanatnyilag a Honor Magic 5 Pro van az első helyen ezen a listán, tehát elvileg a DxO Mark szerint ez a világ legjobb fotós okostelefonja, de hát ugye nem csak fotózásból tevődik össze egy képalkotási megoldás, hanem a videózás is hangsúlyos kéne legyen. Hát az a helyzet, hogy abban nem feltétlenül ez a legjobb megoldás, de nagyon közel van a csúcskategóriához, vagy a legjobb megoldásokhoz. Van egyébként a telefonban egy 5100 mAh-s akkumulátor is, amit 50 wattos töltési sebességgel lehet megetetni zsinór nélkül, és 66 wattos töltési sebességgel pedig akkor, hogyha használjuk a madzagot is. Ez ugye nem éri el a Xiaomi-nak a hasonló tulajdonságait, viszont itt ugye nagyobb az akkumulátor, és ez ugye egy régi dilemma a készülékgyártóknak, hogy most vagy a töltési sebességen növelünk, de akkor egy picivel kisebb akkumulátort kell betegyünk, mert a párhuzamos töltés miatt két cellás akkumulátorokat kell használjunk, és a cellák közébe kell rakni valamilyen olyan közeget, ami ugye meggátolja, hogy ezek egymással interakcióba lépjenek. Vagy azt mondjuk, hogy ne legyen ennyire gyors a töltés, de ugye akkor több helyünk van hát gyakorlatilag a hátlap alatt, és nagyobb akkumulátort tudunk betenni. Úgy néz ki, hogy a Xiaomi az előbbi, Honor pedig az utóbbi utat választotta ebben az esetben. Ez a készülék is érkezik Magyarországra, hát lehet, hogy csak május körül. Én viszont úgy néz ki, hogy kifejezetten jók a fotós képességei, szóval lehet, hogy lesznek olyanok, akik majd szemet vetnek rá. Már csak azért is, mert maga az alaprendszer, amit az ember használ a hétköznapok során, az hát még erősen származtatható a Huawei féle Emotion UI-ból. Ezt most itt Magic UI 7.1-nek hívják egyébként, de sok szempontból hát visszaköszönnek rajta a korábbi Huawei-es megoldások. Tehát azok az ügyfelek, akik ugye a Huawei telefont használtak éveken keresztül, de aztán miután ugye a Google szolgáltatásokat az újabb Huawei telefonokon nem lehet elérni, nem igazán tudták, hogy mire váltsanak, azoknak kvázi a Honor kínál egyfajta menekülő utat, hiszen meglehetősen sok ismerős alkatrész van még mindig egy Honor Magic készülékben, és hát akik a Huawei-hez szoktak hozzá, azok valószínűleg ezt örömmel fogják fogadni. Ha már szóba került a Huawei, akkor mondjuk el, hogy bár új telefon nem hoztak a Mobile World Congressre, de hoztak egy speciális kialakítású okosórát, amelynek az a neve, hogy Huawei Watch Buds, és az a trükkje, hogy egy normális méretű és alakú körkijelzős okosórának tűnik, a szokásos Huawei-es ismérvekkel, az OLED kijelzővel és a kifejezetten jó formatervel, de az óratest alsó részén, ott ahol a szíj csatlakozik, a kijelző alatt van egy ilyen panel, amit meg lehet nyomni, és ekkor az történik, hogy az óra számlapja felnyílik, mint egy szelence, és a felnyílt óra számlap alatt pedig ott van egy wireless, tehát egy vezeték nélküli headset páros, amit azonnal ki lehet venni az órából, be lehet dugni a fülünkbe, és onnantól kezdve hát headsetként működik a dolog. Na most ebben az az érdekes, hogy ugye nyilván ez helyet foglal el az óratesten belül, és hát ezt a helyet ezt természetesen az akkumulátor rovására kellett kialakítani, de annak ellenére, hogy ugye még egy óra, vagy egy headsetet is töltenie kell az óra akkumulátorának, annak ellenére is a Huawei azt mondja, hogy 3 napos készenléti idő simán elérhető, még úgy is, hogy ezek a headsetek mindig fel vannak töltve. Ha kiveszük a headseteket az órából, akkor azok 4 órán keresztül tudnak zenét szolgáltatni az ügyfél számára, és van egy olyan szoftveres megoldás, aminek a segítségével ugye ki lehet kapcsolni azt, hogy az óra akkumulátorra töltse a headseteket is, és így viszont az órának az üzemideje hát 7-8 napra tolódik ki, vagyis azt lehet mondani, hogy hát attól függően, hogy hogyan használjuk ezt a kombinációt, attól függően változik az üzemidő. Mindenképpen egy nagyon látványos ötlet és egy nagyon jó pofa megoldás. Egyrészt azért, mert ugye az ember nem veszíti el a headseteit, hiszen azok ott vannak a csuklóján az óratesten belül. Másrészt pedig hát az a helyzet, hogy maga ez a mozdulat, hogy van az embernek egy karórája, és ki lehet nyitni a tetejét, és abból ki lehet venni valamit, azért nagyon ilyen James Bondos tütyűs dolgokat idéz fel, szóval egy nagyon jó pofa ötlet, jó is a megvalósítás, hogy mikor kerül Magyarországon piacra, azt nem tudjuk, nem lesz egy olcsó darab, hiszen ugye ez egyrészt egy óra, másrészt pedig egy headset is. Ennyi fér bele a műsor első felébe, most jönnek a hagyományos feles hírek, mi pedig jövünk vissza, és folytatjuk az adásunkat a többi Mobile World Congress-es újdonság ismertetésével. Maradjanak velünk!